Áldjon meg az Úr titeket, Krisztus szeretetével köszöntelek, foglaljatok helyet. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Zsidókhoz írt levél 10. fejezeténhez. És itt a 25. verstől a 40. versig terjedő szakasszal fogjuk befejezni azt az 5 részes Biblia tanulmányunkat, amelyet a Zsidókhoz írt levél 8-9-10-es része tanulmányozása során folytattunk, és néztünk meg együtt, ugye csak Krisztus által érthető meg a kinyilatkoztatás, ez a cím, és most az alcímünk pedig ilyen, hogy a szándékos bűn az ítélet és a kegyelem kérdése. Ebben az ige szakaszban, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, amit most éppen meg fogunk nézni, van egy elég megrázó gondolatsor, amellyel, hogyha az ember találkozik Biblia olvasása során, akkor úgy visszahőköl, és népiképpen összezavarja a lelkét. Még a legmagabiztosabb is meghátrál egy kicsit, és a fejéhez kap, hogy akkor most nekem van üdvösségem, vagy nincs, vagy akkor én a mennyországba jutok, vagy sem. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 25-ös versétől a rész végéig fogom olvasni, helyeteken ülve kérlek, kövessétek az írást. Zsidókhoz írt levél 10:25-től tehát. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűnért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az 2 vagy 3 tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetéssel lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amelyen megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szól. Ennyi a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaiká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, ahogy kezdtük is ezt a mai délutánt, így folytatjuk és fordulunk te hozzád. Kérünk kegyelmet, nyitott szívet, értelmet, bölcsességet. Kérjük a kinyilatkoztatásnak szellemét. Kérjük az eleven élő szót a mennyből. Imádkozom, hogy adj nekünk készséget a befogadásra, hogy valóban szeriden fogadjuk a belénk oltott igét, amely gyümölcsöt terem az életünkben az üdvösségre, és a Szentlélek által való gyümölcsök megtermésére is a Jézus nevében, atyám. Amen. Amen. No, hát a elmúlt találkozáson, amikor ezzel az ige szakasztal foglalkoztunk, megbeszéltük azt, hogy a saját gyülekezetünk témában, ugye elsősorban arról beszél az írás, hogy az összejövetelt, az új szövetségi gyülekezetet ne hagyja el a hívő ember, a keresztény ember, bármi történik is, Krisztusnak hátat ne fordítson, és másodszorban jelenti azt ez az ige szakasz, hogy a helyi gyülekezetben, ahol megélheti a keresztény közösséget és az életet valóságosan kapcsolódhat lelki testvérehez, bátorítással szolgálhat, bátorítás vehet, ugye erre is kaptunk felhívást az igében, ott legyen szerves része, aktív tagja a helyi közösségnek, és szolgáló életet, odaszentelt életet éljen a Krisztus teste építésére, és hát a mások felé való evangéliumi szolgálatra is. A 26. versben azonban egy elég meghökkentő gondolatsor indul el, és egészen a 31. versig folytatja az írás, ami nem biztos, hogy első olvasatra egyértelmű a számunkra. mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Na nézzük meg gondolatonként akkor ezt a igeverset. Mit is jelent az, hogy valaki szándékosan vétkezik? A szándékosság kérdése a Bibliának ezen helyén mit jelent? Először is azt jelenti, hogy valaki önszántából tesz valamit, külső kényszer nélkül, előre megtervezett módon. Szándékosan tenni valamit, szándékomban áll megtenni, végig gondoltam, mérlegeltem, nem kényszerítettek rá, hogy megtegyem. Emlékszem rá, valaki volt Észak-Koreában, és ugye nem a vendégszeretetükről híresek az észak-koreaiak, és hát ugye Kim Jong-il, ugye a Kim Jong-unnak az apja, vagy valamelyik az apja, igen, és akkor valamelyik a nagypapája, ugye neki már szobrot is állítottak, és kedves testvéreink elmentek, vitték őket, mert muszáj volt megnézni a szobrot. És hát ott le kell térdepelni a szobor előtt, és ők hát hívő emberek, hogy nem térdepeltek le. És akkor fogták a katonák a puskatussal, rendesen rájuk vertek, nem volt mese, de ott földre estek a szobor előtt. Na most ugye nyilvánvaló, hogy nem ez a báványimádás, ugye ez a kényszer, amely ugye hát most mit tudtak volna csinálni, leütötték őket, és úgy muszáj volt ugye megfogni a tataint. Tehát értitek ugye a különbséget, hogy mit jelent az, hogy valaki szándékosan, szabad elhatározásából, előre tervezetten tesz valamit, vagy kényszer alatt tesz valamit, esetleg hát megy az úton, és elbotlik, és elesik. Ugye nem elesni akart, nem azt tervezte az életben, hogy most akkor majd el fog esni, hanem egyszerűen úgy alakult az élet, nem figyelt oda, és elbotott az életben, és a szellemi életben is ugye ennek megvan a vetülete. Itt van a vétkezünk kifejezés, hogy szándékosan vétkezünk, így olvassuk az írásban. A vétkezni szó maga a hamartia kifejezés, a bűn kifejezésre használja a Biblia, de van egy olyan értelme is, ezt akik tanulmányoztak igét, és elég sok igéhirdetést hallottatok már, bizonyára vissza fogtok emlékezni, hogy a célt tévesztést is jelent, de mindenképpen jelent az is, hogy vétkezni, bűnt cselekedni, vagy elvétni a célt, elveszíteni valamit, elhibázni valamit, nem részesülni a jutalomban. Fél szemmel néztem a olimpián a kerékpár versenyt. Beindultak az elején, utolsó körben a versenyzők, tepertek, és az elől lévő közül az egyik felborult. Hát nyilván, aki mellette volt, az is borult, de utána jöttek az egészségügyi személyzet, és próbálta összerakni a versenyzőt. Ő már nem nyelkoszorult. Pedig ott volt az elején, hogy arany vagy ezüst. Ez volt a kérdés. Elvéteni a célt, az azt jelenti, hogy nem jutni a célba. Tehát hiába mentem egy ideig jól, de elrontom időközben, elvétem, akkor nem kapok jutalmat, nem futok be a célba. De hát a vétek a bűn ezt is jelenti, hogy letérni arról az útról, amely a célba, a jó útról, a megfelelő célba vinni az ember életét. Együtt a két kifejezés tehát azt jelenti, hogy saját elhatározásból elvéteni a célt, bűnt elkövetni, és céltévesztett életet élni, folytatólagosan, folyamatosan ebben lenni. És azt mondja az írás itt, hogy az igazság teljes megismerése után, aki ilyet tesz, arra vonatkozna a következő ige szakaszok, ez a fajta félelem és rettegés és az ítélet, amivel mindjárt majd foglalkozni fogunk. Mit is jelent az igazság teljes megismerése, ami után, ha valaki elvéti szándékosan, előre megfontoltan, tervezetten a célt és letér a jó útról, a jó célhoz vezető jó útról, akkor ugye ennek következménye az életében. Na mit is jelent az igazság megismerése? Mit gondoltok? Így van. A názáreti Jézus megismerése már is eszünkbe juthat bibliaolvasóknak egy igevers, amit a názáreti Jézus mond a János evangélium a 14. fejezetében, hogy hangzik, ki emlékszik rá? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja názáreti Jézus. Tehát az igazság és a jó út, amelyen keresztül be lehet jutni a mennybe, az atyával személyes kapcsolatra, és ez által, és ezen keresztül a mennyországba, az örök életbe, ez ugye Jézus Krisztusban van. Tessék nyugodtan bejönni. Szabad. Jézus Krisztusban van, tehát ő az igazság. Ha az igazság teljes megismeréséről beszélünk, akkor ez a Krisztussal való találkozás, azaz annak a felismerése, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért. Halleluja! Megbocsátottak a vétkeim, az Isten engem elfogad, az Istennel, az Atyával személyes közösségbe kerülhettem. A rossz útról, a bűn útjáról, a céltévesztett életből jó irányba fordította az életemet az Isten. Ugye a megtérés egy 180 fokos fordulatot jelent. Az ellensége voltam Istennek, megtérek, az Isten fele fordulok, és Krisztus követő életet élek. Neki tetsző életet élek. Azt keresem, ami neki tetszik, mert tudom, hogy ezek a szabályok azok, ez az élet az, amely bejuttat engem abba a célba, amelyet élek. Mert az én életem célja, hogy bejussak a mennyországba. És amikor bemegyek a mennyországba, akkor azt mondja nekem az Úr Jézus, jó, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bíznak ezután, menj be, urad, örömébe, vagy a ünnepi lakomára, ugye, amelyről az elmúlt találkozáson részletesen hallottunk itt ezen a helyen. Tehát az igazság megismerése és az út is maga Názáret Jézus Krisztus, amelyet megismertek egyesek, mégis letértek szándékosan, előre megfontoltan, szabad elhatározásból erről az útról. Rájuk vonatkozik tehát az írásnak ez a kijelentése, amit itt felolvastunk. Ilyen személyekről van szó. Aztán a zsidókhoz írt levélnek a körülményeit vizsgálva, a keletkezés körülményeit vizsgálva, megemlékeztünk arról, hogy elindult egy folyamat a keresztény gyülekezetben, ugyanis hát olvastuk itt, hogy vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. Részesedtetek abban a szenvedésben, amikor láttátok, hogy foglyokká lettek a tiétek, és ti is elszenvedtétek ezt, üldözést szenvedtetek el. Elindult egy konfliktus a keresztény gyülekezet és a zsidók zsinagógája között. Általában ezekben a városokban a külön vált ugye a keresztény gyülekezet és a zsidók közösség. A zsidók üldözést támasztottak a keresztény közösség ellen, a keresztények ellen. Elég befolyásosak voltak, és a befolyásokat arra használták föl, hogy üldözzék a keresztényeket államhatalom bevonásával is. És ennek folyamányaképpen a keresztény gyülekezetben a zsidók közül megtért keresztényeknek volt egy kísértésük, hogy bár megismerték a teljes igazságot Jézus Krisztus személyesen, de ha változtatnak a hitelvi állásfoglalásukon, és visszamennek a zsidók zsinagógájába, azaz olyan keresztények lesznek, akik egyébként megtartják a törvényt, meg az áldozatokat is, és mindent, meg még hisznek Jézus Krisztusban is, mert hát végül is miért ne lehetne a kettőt együtt, azok megmenekülnek a szenvedéstől. Már elindult egy ilyen folyamat a keresztény gyülekezetben, többen visszamentek a zsinagógába, és visszamentek az ószövetségi törvény igája alá, akik korábban megismerték Jézus Krisztust. Tehát nekik szól elsősorban az ige, de mindenképpen okulásunkra vannak ezek a dolgok, tehát ne menjünk el mellette, mert bizony profitálhatunk belőle, és megértéssel juthatunk a saját életünkre nézve is ezekből. Tehát ők az Ó és az Új Szövetséget megpróbálták mixelni, hogy megússzák a szenvedés, könnyebb legyen az életük. És erre azt mondja Pál, hogy ti, akik ezt teszitek, tudnotok kell, hogy nincs többé a bűneitekért való áldozat. Hát mit is jelent ez? Gondolom, legtöbben néztünk már tükörbe. Igaz? Alapvetően az ember szeret a tükörbe nézni, és hogyha egy fényképet is lát, magát keresi rajta. Ezzel foglalkoztunk, hogy az ember önmagával egész életen át nem tud betelni, mert ha berakják egy helyre, van egy tükör, biztos nézi magát. Ennek van egy lélektani vonatkozása. De azért azt gondolom, hogy nem történt még meg veled az, hogy benézte a tükörbe, és jó napot kívánok. Tehát nagyjából ugye, elég világos volt, hogy a tükörben látott személy, az nem egyenlő veled. hanem a te tükörképed. Erre mutat itt rá az írás. Tehát az ószövetségi áldozat előképe a Krisztus áldozatának, de nem egyenlő vele. Nem lehet összekeverni a kettőt, nem lehet helyettesíteni a kettőt. És azt mondja az írás, ha visszamegy a törvény igája alá, a szabályok, a szertartások, a rendtartások, a zsidó törvények szerinti áldozati forma igája alá, akkor megszűnik számodra Krisztus áldozata. Nem hat az életedre, nem működik, nincs szabadító ereje az életedre, nincs bűntől eltörlő és lelkiismeretet felszabadító ereje. Itt kitérnék egy dologra. Milyen furcsák vagyunk mi keresztény emberek. Küzdünk a lelkiismereti viharaink ellen. A Szent Szellem jelez, hogy nincs rendben valami az életünkben, és vannak lelkiismeret furdalásaink. Igaz? Amikor nem jól gondolkodunk, nem jó dolgokat teszünk, akkor hát háborog a lelkünk, ismerős, igaz? Ha az Úr útján járunk, és Krisztusban vagyunk, akkor megtapasztaljuk, hogy a lelkiismeretünk megnyugszik. Igaz? Békesség van a szívünkben. Hát jól érezzük magunkat a bőrünkben. És milyen furcsa az ember, ahelyett, hogy azt keresné, hogy miért háborog a lelke, rosszul gondolkodik, rossz teológia az, amin gondolkodik, vétkezett az Úr ellen, nem jó úton jár, ahelyett igazolást keres magának másoktól. Belnéz a mások tükrébe, és megpróbálja a lelkiismeret fódalását, a megtérés helyett igazolni a másik véleményen keresztül, és fűfához, bokorhoz megy, ahelyett, hogy megtérne. Igaz, ismerős? Ilyen ez a megborult lélek, amikor valaki eltávolik a Krisztus kegyelmétől. És nem a Krisztushoz meg kijelentésért, hanem fűfához, bokorhoz megy a lelkiismerete megnyugtatásáért. És azt mondja az írás, hogy ha visszamentek a törvényigája alá, akkor megszűnik számotokra a kereszt áldozata hatással az életetekre. Nem lehet a kettő közt egyenlőséggel lehet tenni. Tehát nem mondhatjátok, hát ti keresztények vagytok, de egyébként bakokat és kosokat is áldoztok, meg minden más megcsináltok, csak hogy ne kelljen szenvedni. Tehát megszűnt számotokra az áldozat. A Galata levélben Pál apostol ezzel a problémával részletesen foglalkozik, második részben is, harmadik részben, ötödik fejezetben is. Néhány igét olvasok ebből a témánkhoz. A Galata 2.16-ban ezt olvassuk. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem Krisztus Jézusba vetett hite által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ugye megigazítani talán legjobban érdekes képet hallottam, ugye valakinek a nyakendője félre van, az elég látványos, mert ugye ez egy párhuzamos történetnek kell lennie mondjuk a gombokkal, és elég csúnyán néz ki. És akkor hadd igazítsam már meg a nyakkendőre. Tehát azt jelenti, hogy olyan állapotba hozom, ami ennek lenni kéne. Aztán egy orvosi kifejezés is ez a megigazítás. Ugye valakinek kificamodik a válla, hogy az én vállam ki lenne ficamodva, akkor az úgy látványos lenne. Igaz? Hogyha megigazítják a vállamat, akkor visszateszik abba a pozícióba, amely rendeltetés szerint a megfelelő működéshez kell. A megigazítás Isten részéről pontosan ez a munkája a Szentléleknek, Jézus Krisztus vére által és az ige által, hogy az emberben helyre teszi a dolgokat, hogy rendeltetésszerűen kezdjen működni a lelke, a szelleme és a fizikai valója. Ezért mondja Pál, hogy a törvény nem tudta rendbe tenni az életeteket. A Jézus Krisztus által való hit, és Krisztus az, aki el tudja bennetek végezni, hogy megbékéljetek, hogy rendben legyetek. Nem problémamentesek legyetek, de rendben legyen az életetek, lelketek, szellemetek, fizikai valótok. És Galata 5.4-ben, pontosabban 2.21-ben, még előtte azt olvasom, én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Azaz Pál azt mondja, hogy nem lehet összekeverni a kettőt. Vagy a törvény, vagy a kegyelem. Együtt nem lehet. És a Galata 5.4, aki, és ez nagyon erős, akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Kemény ige szakasz, és éppen ezért nagyon veszélyes a keresztény közösségekre az, hogy az Ószövetséget nem Krisztus által értelmezik, hanem önmagában értelmezik kinyilatkoztatásképpen, és nem az új szövetségi szentiratok fényében, és elkezdenek olyan istentiszteleti formákat és liturgiákat és szabályokat létrehozni az egyházban, amely ószövetségi. Amely nem az új szövetségi Krisztus test, az élőkövekből felépült templom képe, vagy Krisztus mennyasszonya képe, amit a Biblia ugye a új szövetségi gyülekezetre és keresztény életre alkalmaz, és ilyen mozzanatokat felismerhetünk gyülekezetekben, de felismerhetünk esetleg a saját életünkben is. Tehát az ószövetségi áldozat és annak törvénye és azok megcselekvése által szintén egy úton járunk. Az is egy út. És erre szokták mondani a szinkretizmus képviselői, azaz, aki, hogy hát végül is mindegy, hogy hogy jutsz el az Istenhez. Hát lényeg az, hogy Buddhán keresztül, vagy Krisnán keresztül, vagy a zsidó törvényeken, mindegy. Hát sok út vezet föl a hegyre. Hát ha a hegyet Golgotának nevezzük, akkor igen, míg eljutnak az emberek Krisztushoz, tényleg sok mindenki próbálnak. Keresik, kutatják az Istent. Aztán végül megérkeznek a Golgotához, és onnan már csak egy út vezet a mennybe. És ez Jézus Krisztus. Tehát Krisztusig valóban sokféle életút van, mert hogy ki hova születik, ki milyen gondolatokkal, milyen egyházi tapasztalatokkal, vagy anélkül éli az életét, és hogy keresgeti a természet feletti való kapcsolatot, tényleg rengetegféle út van. De csak a Golgotáig, nem pedig a mennyországig. A Golgotától már egyetlen út vezet, az ő neve Jézus, a názareti Jézus Krisztus. Az élő út tehát ő. Lehet sokféle úton járni, de aki az élő úton, az élet útján akar járni, az Krisztus kell, hogy kövesse, azaz Krisztusba kell hinnie és bíznia minden körülmények ellenére és minden körülmények között. A 27. versben ezt olvastuk, hanem tehát mi vár azokra, akik szabad elhatározásukból jól megfontoltan letérnek az útról, és hiába valóvá válik számukra Krisztus áldozata. Ezekre mondja itt az írás, hogy hanem az ítéletnek valami félelmes várása marad nekik, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Problémám van ezzel a igeverssel. Megmondom miért. Mert természetes szinten nem logikus. Mit is értek ez alatt? Ugye itt az ítélet kifejezés egyértelműen az örök kározat szót jelenti, nem pedig az, hogy hát majd megítél az Isten, aztán majd, vagy mint egy tűzön át, aztán bejutnak a mennyországba sem. Itt nem erről van szó, ami itt az Isten ítéletről beszél a Biblia, amikor kárhozatra ítéli az elkározott lelkeket az Isten. De itt nem szabad mismásolni, ez nagyon egyértelmű, a kárhozatról beszél itt az írás, hogy, hanem a kárhozatnak valami rettenetes, félelmes várása van, amikor a tűz lángja fog emészteni az embereket. Tehát nyilvánvalóan az örök kárhozat a pokol tüzéről beszél itt a Biblia, hogy ez az, amire számíthatnak. No, de van egy kérdésem. Ha azt mondtuk, hogy a zsidókhoz írt levél írója azért írta ezeket a sorokat, mert voltak egyesek, akik éppen az ítélettől, az üldözéstől akartak megmenekülni, és a félelemtől akartak megmenekülni, ezért visszamentek a törvény uralma alá, hogy jobban érezzék magukat, és komfortosabb legyen az életük, akkor hol van az, hogy van, aki retteg? És ha belegondoltok, vannak emberek, akik szándékosan vétkeznek az igazság megismerése után, és szeretik a bűnt. És azt mondják, hogy most élem az életem legszebb napjait, mert amit fiatal koromban elvett tőlem az Isten, mert nekiadtam szent életre az életemet, nem tudtam kiélni magamat, most aztán mindent bele. Fesztiválok, egyik ágyból a másikba, drog, pia, vagy még lehet éppen nem, mert gyülekezetben van, és még ez a stop megvan, tehát ez az isteni jelenlét elég erőteljesen konzerválja az embert, és visszatartja. Nagyon nagy ajándék egyébként a gyülekezet. Házasságok egészségére vonatkozóan is rendkívül ajándék a gyülekezet. Nem is tudják sokan felmérni, hogy mekkora ajándék, például vannak házaskörök, én néha szembesülök házassági problémák más gyülekezetekben, amikor találkozok, hogy nincsenek ilyen lehetőségek, amikor aki akar, eljön, és újra és újra megigazítja az Isten. Tehát helyre tesz benne dolgokat. A másikon keresztül, az igén keresztül. Éltetek már hát ilyet, házasok? Igaz, meg testvérek itt a gyülekezetben, amikor Isten hogy helyre tett bennünket, akár az Isten tiszteleten is, igaz? Hogy gondoltam valamit, és akkor Isten szólt, és kifiszamorodott kis ujjamat, mutató ujjamat, hogy helyre. És akkor úgy, na, már most tényleg jól mozog. No, tehát hogy van ez, hogy hát félelmes várás, amikor azt látjuk, hogy akik a bűnben élnek és elmennek, a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége betölti az életüket. És szemtelenül azt mondják neked is, akik próbálsz nekik segíteni, nekem ez jó. Most vagyok a legboldogabb. Boldogabb vagyok, mint mikor hívő voltam. Komoly ellentmondás, nem? Van ilyen. Hát hogy nem rettegnek a pokoltól? Ha ezt az igét olvasom, akkor neki rettegni kéne. Csak hogy az ige nem erről szól, hanem azt mondja, hogy fogja. Itt egy jövő idejű kifejezésről beszélünk. Nem szabad az úton lévő ember életéről végső következtetést levonnunk. Mert az írás beszél az életünknek az indulásáról, beszél az élet folyamatáról a Földön, és beszél a végéről. És hogy mi következik a vége után, na erre vonatkozik ez az írás. Így szólt át, amikor tűzlángja fogja emészteni őket. Ami azt jelenti, hogy igenis lehet az, hogy valaki letér az útról. Azt mondja Mózes, hogy inkább vállaltam Isten népével az együtt való nyomorgatás és nyomorúságot, mint a bűn idei való gyönyörűségét Egyiptom földjén. Tehát Mózesnek választani kellett, hogy lesz egy komfortos élete a földön, sok pénze, nagy vagyona, nagy befolyása, de vége, elkározik, hogy inkább megy az ígéret földje felé a nyomorúságon keresztül. Értitek a feszültséget? Tehát nem pillanatnyi tapasztalatról beszélünk, hanem következményről. Megzavarja a hívő embereket újra és újra, amikor a tapasztalataik nem igazolják az igét. Előfordul, mond valamit Isten igéje, mint ahogy itt is olvastuk. Hát én nem ezt tapasztalom. Emberek elkövetnek bűnöket, és a rossz nyelve nem törik őket azonnal. Nem jön egy angyal, és nem vágja el a fejüket egy nagy lámpalóssal. Hát nem is komoly ez. És akkor ezt látod, és azt mondod, hogy hogy van ez? Hát akkor most nem igaz a Biblia? Vannak Istennek ígéretei. És bizonyos dolgokat nem úgy tapasztalsz, mint hogy az ígéretek vannak. És az embert megkísérti, hogy a tapasztalatai alapján értelmezze az igét. És azt mondja, mivel ezt én nem tapasztalom a Bibliában, amit ki van jelentve, ezért az nincs. Házi csoporton éppen erről beszélgettünk a gyógyulással kapcsolatosan, hogy két véglet van, hogy mindig gyógyulni akar valaki, a másrészt meg elfelejti azt, hogy imádkozzon egyáltalán gyógyulásért, hogy Isten megadja, és éppen arról beszélgettünk, volt bizonyságtétel is, hogy már nem erőködött, hanem szólt hozzá Isten az ő igéjéből, konkrétan, hogy meggyógyulsz, elvette ezt hitát, és meggyógyult. Már nem kellett erőködni, hanem elkezdett működni. Amikor meg erőködünk, néha nem működnek dolgok, és akkor azt mondjuk, hát ez nem is igaz. És elvétettük az utat, már nem az élő úton járunk, hanem a tapasztalatok útján, amelyre egyébként nagyon komoly teológiai rendszereket építettek az egyházban. Csak az a probléma, hogy a tapasztalatok alapján éljük az életünket, ez kártyavárként fog összeomlani, amikor csalódunk. És nem fognak úgy működni a dolgok, ahogy mi szeretnénk, hogy működjenek. Mindig a kijelentésnek van igaza, és nem a tapasztalatnak. Ha a kijelentéssel szemben van a tapasztalat, akkor mindig a kijelentés fölötte van a tapasztalatnak. És azt mondjuk, akkor az én tapasztalatom helytelen. Csak ez az élet az, amely végig fog tudni menni az élő úton. Péter apostol erre azt mondja, és nyilván ez a feszültség nem csak akkor volt, és nem csak most volt, hanem akkor is megvolt a keresztények között. A Péter 2, tehát a Péter második levele, 3. rész 9-es versében, többek által jól ismert ige ez, nem késekedik az Úr az ígérettel, hol van már? Mondja Péter, mondják és hogy na hol van már az ő ígérete? Hol van az ő eljövetelének napja? Mikor bünteti már ezt a sok bűnöst meg? Ugye? Néha azért keresztényben is beleesik ebbe. És akkor azt mondja Péter, nem késlekedik az Úr az ígérettel. Mint egyesek gondolják. Tehát vannak, így gondolják. Hanem, mit mond? Türelmes hozzátok. Döbbenetes, mert ugye, erre az ígére gondolsz, azt gondolod, hogy türelmes a világhoz. Csak nem azt mondja az ige, hanem hozzátok türelmes hívő testvéreim. Hozzánk türelmes az Isten. Miért? Mert nem azt akar, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Azaz nektek közöttök van ahhoz, ahogy ti gondolkodtok, hogy az emberek elvesznek, vagy megmenekülnek. És Isten vár rátok, hogy felismeritek-e, hogy ahelyett, hogy panaszkodnátok, rátok van bízva sok-sok lélek, sok-sok ember, hogy ő megmeneküljön. Tehát rátok vár az Isten, keresztény testvéreim. Rám vár az Isten. Hozzám türelmes. Nem hozzájuk. Mert én vagyok beszélő viszonyban vele, hogyha ha meg vagyok igazítva, ugye helyén van az életem, és akkor rajtam keresztül el tud nekik mondani dolgokat. A körülöttem élő embereknek. Emlékszem rá, hogy voltunk a Campus Fesztiválon, és az egyik biztonsági őrrel beszélgettem, és szóba került az alkoholizmusból való szabadulás kérdése. Valahogy elkezdtem neki erről beszélni. Én nem tudtam semmit, hogy ő milyen az élete, és mondta, hogy lehet, azt csak egy kicsit kell mondom, ide figyelj, aki alkoholista volt, azt az Úr is megszabadítja, de azt, hogy szabad is maradjon, semmit, egy kortyot sem. És akkor kiből ki nekem, hogy ő alkoholista volt. Egy-két hónapja állt le az alkohol függőségéből. És mondtam neki, Jézus Krisztus meg tud téged teljesen szabadítani, és meg is tud tartani téged, de ne játssz a tűzzel. Én nem tudtam, hogy miért kell mondani ennek az embernek pontosan ezt és ott, de Isten tudta, hogy ez a lélek vergődik, és nem ismeri őt. Kéne valakinek evangéliumot hirdetni neki, jó hét hirdetni, hogy Jézus Krisztusban van szabadulás. Hogy egyáltalán hitre juthasson. Ugye igaz? És akkor Isten ránéz az életünkre, azt mondja, Sanyi, megnézzük a mai napon, mit produkál, hogy mit kezd az én szeretetemmel. Hogy figyel föl a környezetében élő emberekre. Hogy egyáltalán tudunk-e most együtt munkálkodni. Hogy annyira el van foglalva mindennel, hogy nem fél bele, hogy valamit itt megoldjunk ebben a világban, egy kicsit a ma a világot jobbá tegyük az én szavam által. Értitek? Akkor azt mondja, hát most ez a nap is elment. Mert nem oltom ki a lelkét azért éjszaka. Hát lehet álomban meglátogatom. Hát Bibliát nem olvasott. Nem tudok hozzászólni, most vagy álomban megpróbálok eszébe jutatni két-három égeverset, vagy valakit indítok, már küldjön neki egy égeverset, hogy kapcsolja be a biztonsági üveget, mert zuhan. Vagy nyissak ez ejtőernyőt, mert baj lesz belőle. Szóval az Isten hozzánk türelmes. És nem cél nélkül türelmes, hanem azért, hogy megmeneküljenek a körülöttünk élő emberek. Na nézzük a gazdag és a Lázár történetét. Lukás 16, 19-31-ben olvassuk a történetet. Aki olvasta már a történetet, mire emlékszik a gazdag életét tekintve a mindennapjaira vonatkozóan? Nem nélkülözött, tékozolta a javakat, jól élt, társadalmilag ugye, tekintélyes volt, szívtelen is volt, ezt is tudjuk, szép ruhákba járt, bíborba, patyolatba öltözött, naponta rendszeres nagy bulikat rendezett, telített roskadási telített asztalokkal, még a kutyái is elhisztak. Olyan jó dolguk volt a kutyáknak, és annyi volt az étel, a ruha, a minden. Tehát nagyon. Megjelent ebben a történetben a gazdag ember életében a rettegés a pokoltól? Nem, semmi, nem is gondolt rá. Mikor jelent meg a rettegés az életébe? Hát mikor meghalt, és azt mondja az írás, a lángok között szenvedett. És felnézett a mennyországba, és azt mondja, nem tudok változtatni soha ezen. Ugyanis nem azt kérte, hogy ő kijöhessen a pokolból, mert neki teljesen világos volt, hogy ő soha ezt már meg nem tudja változtatni. Csak az élet útján lehetett volna megváltoztatni, ha hallgat az evangélium szavára. Milyen életet élt a megnevesített Lázár barátunk a földön? Nyomorult, beteg, koldus. Majd Isten megrövidíti a szenvedéseinek napjait, és magához veszi. És milyen életet élt a halál után? Ábrahám Kebelin azt mondja, vigasztalódott. Mondja az írás, ugye, Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. És mi nem akarunk sírni. Zsidókhoz írt levél erről ír, hogy meg akarjátok úszni, és letértek az útról. Nem megúszni akarjátok az életet, hanem követni Jézus Krisztust, és hinni benne, hogy van cél az életemnek. És nem az határozza meg a sikerességet az életemben, amivel ma szembe kell néznem. Mert bizony, akár lehet az jó, vagy rossz, önmagában nem ez határozza, hogy hol fog jutni, hanem milyen viszonyban vagyok én a názáreti Jézus Krisztussal. És hogyan viszonyulok ő hozzá, hogyan követem őt. Értitek? És akkor azok is a Lázár történet egy megdöbbentő történet. Tehát az ítélet félelmetes válása fog rászakadni azokra, akik meghalnak Isten nélkül, Krisztus nélkül. Az életben lehet nem is gondolnak rá, kiröhögnek. És azok is, akik azt mondják, hát nem is komoly a Biblia, hát én vétekben élek, bűnben élek, alig várom, hogy vétkezzek. Néhány ember csak azért követte kevés vétket, mert kevés a lehetősége. Túl sokat van olyan közegben, ahol bizonyos szempontból kontrollálják. És ciki lenne azt csinálni. És csak amiatt nem követett több bűnt, mert nincs több lehetősége. Borzasztó, de láttam ilyeneket nem is olyan régen. Hogy mocskos életet él, de csak azért annyira kevésbé mocskosat, mert akik őt látták, nem gondolták, hogy ilyen mocskos a lelke. Már rég nem az élet útján jár, retért arról, és azt hiszi, hogy milyen nem törik ki a rossz nyavaja, hát nem is lesz ebből semmi. Tehát a tapasztalata felülírta benne az ige ismeretét. Értitek, igaz? Holott az ige alapján kellene felülvizsgálni a tapasztalatot. Hogy kártyaválként összeomoljon az életünk. Szóval a gazdag és a Lázár példája. És a pokol valósága, ugye, amely Jézus példázatáról beszélünk. Tehát bátorít bennünket az írás, hogy ne tűrjük meg az életünkben, a szívünkben a céltévesztettséget, például a lázadás bűnét, amely a sátán ősbűne. A sátán volt az első lázadó. A lázadás legerőtesebben köt össze a sátánnal valakit. Lázadni a szülők ellen, lázadni a lelkipásztor ellen, lázadni a tanárok ellen, lázadni a pozícióban lévők ellen, lázadni, lázadni. Csodálkoznak az emberek, kavarog a lelkük. Nem tudnak megnyugodni. Lázadoznak folyamatosan. És kavarog a lelk, és lázadásukban már pártoskodás indul el, mert gyűjtenek önigazságukra embereket, hogy megerősítsék őket a hazugságban. És kinő belőle már a párt, nem csak a viszálykodás nő ki belőle, hanem kinő belőle a pártoskodás, a szakadás. De beszélhetnénk, ugye itt a széthúzás, vagy pártoskodás, ez itt le van írva. Itt van a paráznoság szelleme, gonosz démonai. Vannak emberek, akik nem veszik komolyan, hogy eltorzítja őket a pornográfia. Oly beteggé teszi a lelküket, az érzelmeiket, a gondolkodásmódjukat, hogy képtelenek lesznek kielégítő szexuális életet élni majd a házasságban. És megfertőzi őket. Gondolkodtam azon, hogy a következő házaskörön beszélgetni fogunk az internet veszélyeiről. Hogy milyen okos telefont adjunk a gyerekeinknek. Ingyen, wifivel. Nem biztos, hogy tud uralkodni rajta. Fel vannak építve. Felmentem egy közösségi oldalra, csak a nevemet adtam meg a születésre, amit mondtam, nem akarok túlzottan ezzel belemagyarodni. Néhány percen belül megjelent egy hirdetés, hogy szexpartner. És ön tudni akar, hogy miért jelent meg önnek ez a hirdetés, kattintson ide az információért. Oda kattintottam, mivel ön 45 és 65 év közötti férfi, és nem adta meg az adatait, Ezért gondoltuk, hogy inkognitóban akar maradni, ezért önnek ajánlottuk ezt a hirdetést. Kívánja, hogy megjelenjen ilyen hirdetés továbbra is? Igen, vagy nem? Nem. Ilyen szinten ismerik a szokásaidat a démonikusan felkészített menedzserek. Tudják, hogy kik mire klikkelnek rá, és mire gerjednek. És akkor csodálkoznak emberek, hogy tele vannak gonosz démonokkal, és nem urai a saját cselekedetüknek. Nem képesek uralkodni a vágyaikon, az indulataikon. Már nem szabadok rég. De beszélnünk az irítségről, vagy a hazugságról. Ugye szorult helyzetben a gyerek hazudik, aztán lelkiismeret furdalása van, és megmondja az igazat. Ezt nevezzük hazugságnak. De aki rendszeresen hazudik, azt nevezzük hazugnak. Mert beleívódik a személyiségébe a hazugság, hogy megúszza. Tisztátalan gonosz beszéd. És sorolhatnám. Ki az, akit feszült helyzetben nem bombáz az ördög a régmúlt kifejezéseivel? Hogy mondd ezt. És el kell dönteni, hogy uralkodsz rajta, és azt mondod, hogy nem fogom ezt mondani. Inkább elharapom a nyelven. Miért? Mert nem az élet beszéde. És nem fogok ezen az úton járni. Mert bennem Krisztus az Úr. És engem Krisztus helyre pakolt, és én már látom, hogy mi a különbség a sötétség és a világosság között. És így válhatok a Krisztus eszközévé, aki elég türelmes ahhoz, hogy megvárja, hogy neki szenteljem az életemet, hogy a mások felé való szolgálatban bemutathassam őt. Ne tűrjük ezeket meg, mint azok, akik a kegyesség látszatát megőrzik, tehát úgy néznek ki, mint a hívők lennének, de pont a lényeget, az erőt tagadják meg abból. Az Isten szabadító, ördögűző, kötelékeket leszakító, gyógyító hatalmát és erejét. Hát ezért érdemes hívőnek lenni, nem? Hogy nem kell már a bűn kötelékében élni, nem kell gonosz démonokkal együtt lakni. Hát az a normális, hogyha bemegy egy gonosz szellem a valaki keresztény házba, akkor úgy menekül, hogy a lába se éri a földet. Bemegy, körülnéz, próbálkozik, elkezdenek ezek imádkozni, olvassák az igét, az ige kardja, hasogat, ugye mondtam nektek, hogy ne menj oda, mert már levágták a félkaromat. Tehát, hogy meg vannak telve ezek az emberek az Istennek a jelenlétével, kegyelmével. A gondolkodásuk, a szellemük meg van igazítva az Úrban, és felismerik, ha az eltér az ő igéjétől. És az sem érdekli őket, ha más a tapasztalat. Mert tudják, a tapasztalat jön, meg megy. Ami örök, az Isten igéje. Ismerjetek a kinyilatkoztást többen, ugye? Mi az örök? Hát az Isten igéje örök. Változhatatlan. Krisztus nem változik. Ő a testéletége. Tegnap, ma is, mindöröki. Ugyanaz nem változik. És a 2 Timóteus 3:5-ben az utolsó korszakban Pál szomorúan készíti fel a fiatal szolgáltatevő Timóteust arra, ami rá vár, amivel szembesülni fog. Azt mondja, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan. De annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Szakíts meg velük a kapcsolatot. Imádkozz értük, de a ruhájukat se érítsd. Bene szennyezd magad. Nehogy! Mert tudod, a hazugságnak van természete. A hazugság nagyon komoly erősség. És ha nem vagy erős az Úrban, és hallgatod a hazugságot, beszédét egy megkötözött volt kereszténytől, hát lehet igaza van. Hát ha évig is így belegondolok, akkor lehet, hogy nem is olyan rossz, amit ő csinál. Értitek, igaz? És mondja az írás, hogy ne vállaljátok a közösséget velük. Ne is köszöntsétek. Idáig megy az írás. Azaz nem mondja, hogy álljon meg az Úr testvére. Én tudom, vannak olyan emberek, akik járnak gyülekezetbe, és ismerem az életét, és én nem mondom neki, hogy álljon meg az Úr testvér. Jó napot kívánok, maximum. De én nem nevezem testvérnek az ilyen embert, mert neki nincs köze Krisztushoz. Mert ha Krisztushoz köze lenne, akkor nem a bűn szeretné. Nem? És ilyen álszeretetekkel bepongyolázzuk a dolgainkat, és még meg is erősítünk valakit, hát testvér vagy. Dehogy testvér! Dehogy része a testnek és vérnek. Dehogy testvér Krisztus, része Krisztusnak. Hát éppen ellenkező irányba megy. Hát ha meghalna, nyilván nem az én dolgom ítélni, de az életét látva pokolra fog jutni, és ott fog felébredni, hogy bizony nem a tapasztalat az igaz, hogy ezt élvezi a bűnt, hanem az ige igaz, és az majd örökké fog tartó szenvedés lesz. És én tudom, hogy az igazság, ezért imádkozom érte, hogy megtérjen. De még arra is figyelek, hogy küldjek-e neki igét, vagy se. Mert a Szentlélek azt is megmondja, hogy küldjél-e igét, vagy imádkozzál, hogy mikor van ideje annak, hogy fölhív telefonon. Mert nem biztos, hogy ideje van egy-egy dolognak. Mert beszél a Biblia itt arról, hogy megtapossák a Krisztust. Vannak, akik kapnak egy igét. Ismerem. Van, aki meg azt mondja, Uram, köszönöm, hogy szóltál. Honnan tudja ez a testvér, hogy nekem pont erre az igére volt szükségem? Honnan tudja? Honnan tudja a lelki pásztor, hogy pont ezeket kell kimondani? Uram, halleluja! Te szeretsz engem nagyon, te erre akarsz tenni engem, dicsőítelek és magasztalak, hogy foglalkozol velem. De aki a bűnt szereti, az megveti azt is, hogy te küldözgesz neki igét, meg ajándékot, meg felköszöntő születésnapján, névnapján, csak hízalod a szívét. Figyelj is a szellemére, hogy hogyan tudsz jól szolgálni bűnben élő emberek felé, hogy azok megszabaduljanak, és ne elkárhozzanak. És ne kelljenek majd nézni téged, meg engem a mennyországba, a pokol lángjai között is, megváltoztatatlan sorsuk tudatában szenvedni. Oda jártam gyülekezetbe. Együtt voltam vele konferencián. Szolgálni voltunk együtt. És ő a mennybe jutott. Én meg itt vagyok, itt szenvedek a lángok között. Nem szeretnénk senkit ide, így igaz? Igaz? Nem szeretnénk. 28. versben olvastuk, ha valaki elveti Mózes törvényét két vagy három tanú vallomás alapján irgalom nélkül meghal, azaz azt mondja itt az ige, hogy na akkor el kell dönteni emberek. Az könyörtelenség, az irgalmatlanság, az a törvény. Ha valaki, és Mózes törvényét így hozza a fordításunk, de az eredeti szövegben, ha pontosak akarunk lenni, akkor azt mondja, a Mózes törvényének egy kijelentését, egy részét, ha megszegi, akkor halál alakul. Nyilván ott is meg volt a két vagy három tanú, hogy ne tegyék el egymás lábalól a jó szándékú szomszédok. Tehát azért Isten tudta ezt, hogy milyen az ember. De azt mondja, hogyha akartok a törvény alá visszamenni, nem akarjátok Krisztust, akkor az az jár, hogy az irgalmatlanság és a könyörtelenség útját választjátok. Mert ez az Ószövetség. Az irgalom, a kegyelem, a bűnbocsánat, a szabadítás útja, az a Krisztus útja. És erre utal itt a zsidó törvényre, a Mózes törvényre vonatkozóan az író azt mondja, mit gondoltok, hogyha az olyan kemény, azt akarjátok? Vagy mégiscsak jobb a Krisztus? És akkor így mondja az írás, ugye, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetés lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. És itt van az a kérdés, hogy mit gondoltok? Döntsétek el! Mit gondoltok, hogy mi lesz annak a vége, ha a törvény irgalmatlan, vagy elbánt egyetlen bűn miatt valakivel is meghalt? Mi lesz annak az osztály része, aki megtapossa a Krisztust? Így is lehet megtapossa. Tehát tapossa Krisztuson. Gyalázza a Krisztust az életével. Lehet nem mondja, hogy de az életvitele gyalázza a Krisztust. Ha valaki ránéz, hogy ez hívő, és látja az életét, azt mondja, gyalázatos. Agyrémnek tartom, amikor valaki bűnben él, de én bizonyságot tettem neki. Kinek? Hát jobb lett volna, eltitkolod. Megkérdezte valaki egy ilyen embertől, és azt is szeretnéd, ha megtérne? Az első lenne, aki azt mondaná, hogy hogy tehetted ezt velem? Hogy vihetél bűnbe, mikor te tudtad, hogy ez kárhozatos bűn? Hogy tehetted ezt velem? Nem? Törvény szigora, irgalom és kegyelem Krisztusban, ugye kontraszt. Igen. Szövetség véréről szólít az írás, amelyen megszentelt bennünket az Isten, az közönségesnek tartani. Addig is olyan mértékben akar csak vele élni, ameddig a tapasztalatai kellemesek. Ez jelenti, közönségesnek tartani Krisztus vérét. Nem szentnek, nem különlegesnek, nem rendkívülinek az életemben, nem egyedülinek. Hát egy opció. A megszentelés számára nem kizárólagos elkötelezettséget ad a megmentője, azaz Krisztus mellett, hanem közönséges, hétköznapi dolgnak tartja, amit kidobhat, ha számára már kellemetlen. Az ilyen típusú gondolkodó. Tehát nincs középút, vagy a halál, vagy az irgalom útján jár az ember. 30. versben ezt olvastuk, mert ismerjük azt, aki így szól. Ennyi a bosszúállás, én megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét. A Mózes 5. könyvének 32. rész 35-36-os verse van itt beidézve, tehát 5 Mózes 32-35-36, amelyről egyértelműen megállapíthatjuk, hogy Isten világossá teszi, hogy aki elfordul Krisztus kegyelmétől, az az Isten ítéletére számíthat. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten fogja megítélni az ő népét. És ez nem fog elkésni, az Isten ítélet. Tehát ez nem Krisztus ítélőszéke lesz, amikor jutalmat fog osztani, és akkor megtisztítja, jól van, gyere be, hanem itt az Isten ítéletéről van szó, ami a kárhozat kérdésében fog döntés hozni az ember. Élők és holtak kapcsolatosan. És így mondja a 31-es versben folytatásként, félelmetes dolog, tehát az élő Isten kezébe, itt ugye nem Krisztusról beszél, hanem az Isten ítéletéről beszél, amitől félni kell. Krisztusról nem kell félni. Hát Krisztushoz menekülni kell. Mert az Isten haragja, őt sújtotta a bűneinkért, hogy ne bennünket sújtson. Így van? Az egyedüli megmenekedésünk Krisztus által van. És ezt tudjátok, megtöri a legnagyobb büszkeséget az emberben. Ez a fajta kegyelmeszorultság. Porrázúzza az ember életét, és mindjárt visszatérünk erre a porrázúzott szívre, amely jellemzi azt, akiben a Krisztus élete lakozik. Nagy különbség van tehát az elbotlani, bűnbeesni, megbánni és megtérni, és aközött, amikor valaki szabad elhatározásából a bűn útján jár. Folyamatosan a bűnben van, a bűnt szereti. És a Biblia erről beszél. Több bibliai szereplő is van, akinek a sorsát az határozta meg, hogy ebben a kérdésben hogyan gondolkodott. És mi volt a szívében. Az egyik ilyen személy Dávid király. Ugye Dávid király felelőtlen volt, lusta volt, nem ott volt, ahol kellett volna lennie, kiszolgáltatott helyzetbe lépett be, és belekerült egy kísértő szituációba, amiben elbukott. Amikor szembesítette őt, az Isten hűsége folytán az egyik testvére, ugye Nátán próféta, akkor Dávid szíve porrá tört. Megalázkodott, és vétkemet nem takargattam, bűnömet megvallottam, egyedül ellened vétkeztem Istenem. És ott van a két csodát, a Zsoltár 32. és 51. Zsoltár, ami a bűn bánó léleknek, az imádságának mintája. És erre mondja majd az írás, hogy Dávidnak milyen szíve volt, mindjárt meg fogjuk nézni. És aztán ott van Péter apostol. Bekerül egy kísértő szituációba, viszi a szíve, viszi a lelkesedése, hogy lehetetlen, hogy elhagyjam az Urat. Hát mit gondoltok, Péter komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy én meghalok, érted? Hát teljesen komolyan gondolta, csak azt nem tudta, milyen lesz a tapasztalata. Amikor abban a helyzetben fog kerülni, meg kell halni. Tehát azt a tapasztalat, hogy nem rendelkezett. És mikor jött a tapasztalat, akkor ez fölírta az ő ígéreteit. Bekerült a kísértő szituációba, és megjelent benne a félelem. Látta, hogy Jézus elveszett, vesztett szituációban van. Nem tudja őt megvédeni. Nem tud változtatni ezen a helyzeten. És mentette a kis életét. És milyen jó, ugye? Mert azért elég sok munkát végzett el rajta keresztül a hűséges Isten. És majd később, mikor a Szentlélekkel betöltekezett, akkor már nem mentette az életét, hanem odaáldozta Krisztusért. De mikor kiment, azt olvassuk Péterről, hogy mit csinált, mikor kiment arról a helyről. Keservesen sírt. Nagyon érdekes ez a kifejezés. hogy a keserves sírás az a bűnbánat sírása. Tudjátok, sokféleképpen lehet sírni. Tudtátok, hogy lehet úgy is sírni, manipulálni akarják az emberek a másikat? Tudtátok, hogy lehet önmagunkat is síratni? Engem senki nem ért, meg síratást is lehet csinálni. És lehet keservesen sírni. Lehet a bűnbánat könnyeit hulladni. Egyik a büszkeség, a gőg, rejtett megjelenése, a másik pedig a megtérő szívnek. A gyümölcs a megbánhatatlan megtérésnek a jele az ember életében. Ez nagyon nehéz megítélni, akikben lelkek megvizsgálásának ajándéka van, azok érzik, hogy ezek a könnyek őszinték, vagy hamisak. Mert vannak a Bibliában hamis könnyek is, tudtátok? Van, akik sírtak ugyanígy, mégis a könnyeik hamisak voltak. Itt van például Saul, a király, akit megbíz az Isten, hogy elvégezze az ő akaratát, Amálék ellen kellett föllépni, és ki kellett írtani, aki hátba támadta a zsidó népet, és megölte az öregeket, a betegeket, a gyerekeket. Akik hátul, védve, a hadseregtől védve, vonultak föl, lemaradva egy kicsit a néptől, és kevés számú katona védte őket, és ezeket a gyengéket támadta meg Amálék, és kiirtotta őket. És Isten megbízta, hogy ószövetségben vagyunk, itt nincs mese, szemed szemér, fogad fogér, az egész Amálékot ki kell írtani, te vagy Izrael király, vidd a hadsereget, és én megáldalak. És akkor Isten mondja Sámuelnek, a profétának, hogy elvetem Sault, mert még most kezdte el, de már engedetlen én hozzám. Minek engedett Saul? A tapasztalatnak. Miért? Hát azt mondta a nép, hogy ne ítsuk már, itt vannak kövérek, hízott állatok, mert állatot is ki kell írtani. Majd jó lesz az Úrnak. Csak tudod, ha az Úrnak hálával áldoznak, akkor meg lehet enni. Tehát jó lesz nekünk, nem az Úrnak. Szólt a Szent Szellem, Sámuel, szólt az Úr, azt mondta, menj el, mert Saul letért az útról, többé nem lesz királyom. Elvetem őt. És akkor szembesíti, persze azt nem mondja Saul Sámuelnek, hogy most állítottam két emlékoszlopot az én nevem tiszteletére. Hogy milyen dicsőséges győzelmet arattam én. És akkor azt mondja Sámuel, mi ez a báránybégedés? Mi az áldok? Ó, hát a nép akarta. Hát tudod, hát ünnep van, hát Isten akaratát majdnem teljesítettük. Hát Isten elégedjen meg azzal, hogy majdnem. Ez a miénk. És azt mondta neki Sámuel, hogy itt a vége. Elvetett a királyságot, és akkor Sámuel kétségbeesve megragadja, vagy Saul kétségbeesve megragadja Sámuel köpenyét, hogy ne menj el! Ne menj el! Úgyhogy elszakad a ruhája. És akkor Sámuel enged neki, mert ez bolond volt, ez megölte volna. Tehát Sámuel nem akart az életét kockáztatni, de már kereste az új királyt Dávid személyében. És lehet látni, hogy a kétségbeesése Saulnak, az nem a megtérésnek a kétségbeesése volt. Az ő jajgatása hatalmáról szólt, hogy de ciki, hogy lebuktam. De ciki, hogy nem tudtam teljesen. De nem bánta meg, amit tett. Ő holnap ugyanezt csinálta volna. Mint ahogy ugyanezt tette. Ahogy ő viselkedett Dáviddal, meg akarta ölni, semmit nem változott a szíve. Sőt, gonosz szellem vett lakozás az életében. Halott idézőkhoz kezd fordulni. Okkultizmussal kezd fordulni, mert elhagyta őt a Szent Szellem, ugye? Isten kenete nem volt rajta. Ezért kenetet mindig pótolni kell más forrásból, hogy úgy látszódj, mintha lenne rajtad. Így nyílnak meg embereknek szelleme szíve, gonosz szellemeknek, és kezdik úgy működni, mintha ajándék működne az életében, közben gonosz szellemek működnek. Ugyanis a tapasztalat önmagában nem igaz, hogy az Istentől van. Azt a sátán is adhatja. Egyedül az a tapasztalat Istentől van, ami megegyezik az Isten beszédével. Tehát minden tekintetben. Az a tapasztalat, ami Istentől van. A többi az lehet az ördögtől is. És aztán ott van Anániás és Szafira története, akik eladtak. Ugye gyülekezetben megindult egy adakozási, szívbéli adakozási hullám. Testvérek felszabadultak, az urat kezdték szeretni, és eltörpült minden anyagi a számukra, és fogták és eladták a javaikat, a házaikat, mind, és vitték az apostolok lába elé, hogy legyen a szegényeknek, legyen a misszióra, legyen az Úrnak, és akkor hát lát Anániás és Szafira, hogy hát mégis a ciki, le nem maradjunk. Hát legalább úgy tűnjön, hogy mi is vagyunk olyan buzgók, mint a szomszéd. Hát megnézték a kis satnya földjüket, aztán mondta, ez jó lesz, eladjuk. Megnézték, mennyi kaptak a földét, ezt jobban tudtuk eladni, mint gondoltuk. Hát mi van, hogyha megszorulunk? hát mégiscsak kéne biztonsági tartalék. És akkor szépen megegyeztek a férj és a feleség, hogy mit lopnak el az autó. Ugyanis egy fillét se kellett volna adniuk. Nem kérte tőlük senki. De ő látszatból adakoztak. És akkor elviszi ugye a férfi, mondjuk rafináltak, ugye néhány óra késésein az asszony. De még fel se tűnjön, hogy összebeszéltünk, mint hogy a szentleket be lehetne csapni. És hát abban a helyzetben olyan élesen működött Isten szelleme a gyülekezetben, hogy mikor azt mondta, hogy a Szent Szem szólt Péterhez. Tehát a Szent Szem mondta, hogy nem ennyire adták el. Tehát hazudnak. És azt hitték, hogy Péternek hazudnak, meg gyülekezetnek, de a Szent Szellemnek hazudtak. És akkor azt mondta neki, Péter, ennyi volt? Azt mondja, igen, azonnal meghalt. Néhány óra volt jön az asszony. Pénz még ott volt. Szerintem nézd meg jól. Ennyi volt? Azt mondja, persze, hát hogyne. Szerintem miért beszéltetek össze a férjeddel, hogy becsapjátok a szent lelket? Oda kerülszóval férjed vitték. Meghalt összeesett. Értitek, amiről beszél az írás? Hogy előre megfondoltan, szándékosan vétkezni az Isten akarata, az Isten igé ellen, összebeszélni. És milyen döbbenetes és félelmetes dolog, hogy ha Isten hűségét jól használjuk, akkor segíthetünk egymásnak a megtérésben. Ha megvetjük Krisztust, megtapossuk Krisztust, akkor bizony a bűnbe is vihetjük egymást. Gyülekezeten belül? Sajnos már ahhoz elég régóta járok gyülekezetben, hogy sok mocskos dolgot lássak. Olyan emberek életén keresztül, ahol a bűnt beengedték az életükbe. És nem volt a bűn üldözők. Mondta egyik lelkipásztorik rendőrnek, hogy végig is kollégák vagyunk. Kérdezték, hogy miért? Én is bűnüldöző vagyok. Mondta a lelkész a rendőrnek. No, aztán hadd beszéljek egy pár szót Júdásról, aki szintén szándékosan, előre megfontoltan, kitervelten adta el Jézust. Júdás keservesen sírt? Keservesen sírt. Megtérése szomorodott meg? Magát sajnálta, hogy lebukott, és nem jött össze. Ézsau, aki eladja az első szülöttségi jogot, azt mondja az írás, hogy könnyek között kereste a megtérést, de nem találta meg. És itt van a dávidi lelkület, dávidi szív, a Zsoltárok 51.19-ből. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Ugye, töredelmes lélek. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Szellemi emberek vagytok, ugye az Úr elé visszük az ügyeinket. Imádkozunk. Hogyha olyan dolog ér bennünket, amit nem biztos, hogy egyből fel tudunk dolgozni, elég sok lehet ilyen, reagálunk, ahogy reagálunk. De ugye az istenféle ember az mit csinál? Oda viszi az Úr elé ezeket a dolgokat. És átéltétek azt, hogy amikor találkoztok az Isten hűséges szeretetével, porrá töri benned az indulatot. Porrá töri benned a gőgöt. Porrá töri benned a félelmet. Porrá töri benned az elvárásokat. És úgy megbékél a szíved. Ismerős érzés? És elcsodálkozol rajta, hogy mekkora változás ment végbe a szívedben, a szellemedben. De erről beszél Dávid, hogy ha Istennek ajándékot akarsz vinni, akkor vidd, hogy törje porrá a szívedet. Hogy ne legyen kemény a szíved, mint a kő. A Filippi levélből van egy bátorítás az apostol által, az első rész 6. versében. Mondtam nektek, van kezdete meg vége valaminek, és Isten hűséges, tehát Isten kegyelme az, hogy nem a mostani állapotunk szerint kell elszámolnunk, hanem amikor majd megállunk előtte. És ez egy nagyszerű dolog. Mi hajlamosak vagyunk a pillanatnyi állapot alapján ítélni. Magunkat is, és másokat is. De ez Isten nem így gondolkodik. Én átcsodálkoztam egyébként Istenre, hogy amikor gyülekezetben egyik ember a lelkipásztor ellen nagyon durván lázadt. De durván. Géza bácsi ellen. És hát én csodálkoztam, hogy nem rúgja már ki páros lábba. És én találkoztam, Géza bácsi elment más gyülekezetbe szolgált, és találkoztam ezzel a testvérrel egy néhány évvel később. És féltem tőle, tehát, hogy most mi lesz. Mert egy szolgálatban voltunk, és nem úgy csináltuk, ahogy ő neki korábban az elvárása volt, formailag. És azt mondta, annyira örülök nektek. Olyan jó látni ezt a sok fiatalt. Mikor jöttök megint? Azt mondta, ez az ember már nem ugyanaz. és megtört a szíve, és megváltozott. Megtelt szeretettel, Szentlélekkel. Érzékelt az Isten munkáját, örvendezett annak. És nem sok idő telt el, és felrobbant a szíve, meghalt. Elvitte az Úr. Szóval én az Isten kegyelmét, és nem egy ilyet láttam, beteg ágyon törte meg a másikat. Bekerült kórházba, kőkeményen, ő és Isten, aztán lehetett meccselni. És végén Isten jött ki győztesen. Mint ugye Jákob Jabok révénél, hogy harcol. Gyakorlatilag önmaga ellen küzd, amikor Istennel küzd. És a Filippi 1.6-ban ez a reményteli üzenet neked, és amikor másokra gondolunk, akik elhagyták az Urat, éppen azért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára, amikor ő megérkezik. Adja meg az Úr, hogy egy ilyen lélek, ilyen szív, ilyen nyitottság legyen bennünk, hogy tudja elvégezni az Úr a munkát bennünk. És ne kell leírni egy életet úgy, mint itt, amit mondtam, hogy a végén volt néhány jó hét vagy hónap. Azért végül csak elpocsékolt több évet. Nem szeretnéd te se, igaz? Elpocsékolni az életed éveit. Igaz? Normális embereknek gondollak titeket, nem szeretnétek. Ne csüggedjünk tehát, hanem menjünk Krisztushoz, kérjük ezt a fajta megbocsátást, megtöretést, a démonoktól szabadítása, erre van szükség. És van egy megtartó kegyelme is az Istennek Krisztusban, tehát ő képes meg is tud tartani bennünket mindvégig. És akkor itt a zsidókhoz írt levélnek, a felolvasott ige szakasznak a vége, valami csodálatos, győzelmi, induló, nagy bátorítás, mindezek után az elég megrázó volt, halljuk meg őszintén, igaz? Most ez nem a kis színes kategória, mint a híradó végén, hanem az ige folytatása, ezt nem lehet elhallgatni, és nem is szeretném. Zsidó 10:35-39, mert nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Új Szövetségben élünk, és ez nem egy Ószövetségi prédikáció, hanem egy Új Szövetségi prédikáció. Halleluja! Zsidó 10:35-től, tehát ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. Tapasztalatok ide vagy oda, bízzatok. Amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, mert az Isten türelmes hozzátok, ezért tudtok álhatatosok lenni. Isten türelméből meríthettek álhatatosságot. Hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mennyben vár titeket Jézus, bennünket. Még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Nem késik. Nem késik. Tudja, mikor kell visszajönni, de tudja, mikor van a vége. Az Atya megmondja majd, tudod. Igen, nem késik. Az én igaz emberem pedig Habakuk könyvéből van egy beidézés, érdemes a Habakuk könyvében megnézni, ezt emlékeztem, de a második rész, Habakuk 2-ben van az írás, ahonnan beidézi a zsidókhoz írt levél ezt az igét. Ez nagyon jó, az egész szakasz egyébként. Keresétek meg, ez házi feladat. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, ugye erről szól a zsidókhoz írt levél 8-9-10, meg a fő témája a zsidókhoz írt levélnek, ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én szellemem. Tehát ugye lehet olyan életet élni, hogy gyönyörködik benne az Isten szelleme. Jól érzi magát nálad az Isten szelleme. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hité, azaz a bizalom emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Még egyszer olvasom, és szeretném, ha együtt hangosan is ezt elmondanánk, még egyszer én elolvasom. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mondjuk el együtt. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Szeretném, ha elcsendesednénk most, és lenne lehetőség arra, hogy imádkozzunk.